A vörös sipkás. Sarjazni fog a fű, de sarja nem lesz zöld, hanem piros, miként a vér. Fel fog jönni a nap, de sugára nem lesz fehér, hanem piros, miként a vér. Kiderülend az ég, de boltozatja nem lesz kék, hanem piros, miként a vér. Megárad a folyam, de habja nem fog szőke lenni, hanem piros, miként a vér. Vadul hangzott a véres davióra a bor mellett, kirántott hangyárok villogtak az éneklők kezeiben, a vörös bor lángolt a poharakban. Tölts ma bort a poharakba, szép leány, holnap mi piros vérrel fogjuk azokat megtölteni, kiáltál egy magas, nekihevült arcú szerb, poharát kinyújtva. És egy szép lány fogta a korsót, és sorba járt, s tölte mindenkinek. Nagy sötét szemei villogtak, sűrű fekete szemöldei, árnyékot vetének az alattuk égő lángra. Arcai halványak voltak, de ajkai szinte megcsattantak a hőség pirjától. Karcsú derekára piros öv volt kötve. A piros övben fényes gyilok, hosszú fekete haja két tömött tekercsben, csípein alul lógott, közé szalagok tűzve, miket szerelmes hat fiak csatákban elfoglalt lobogókról hoztak neki ajándékba. Égő szemeibe pihegő keblére, piros ajkáras fekete hajára jó volt nem néznie, ki nem akarta, hogy bele ne bolonduljon. Sorba járt és töltötte a poharakat, s ha megzendült a vad davória, a nyers égtelen férfi ordítás közül ki lehet-e hallani a csengő-bongó magas nő éneket, amely tiszta volt, mint a tárogató síp legsimább hangjai. A szerbek ittasok voltak a bortól, daltól, dicsvágytól és a lány szemeitől. Fölugráltak táncolni, a kóló toporzékolásai alatt rengett a ház dobogó lábaiktól, a leány kézről kézre járt, mindegyikkel táncolt, mindegyiket megcsókolás, aztán még részegebb lett tőle, de egy sem bírta kifárasztani, egy sem bírta arcát pirosabbá tenni. Ki volt a leány? Mi volt a leány? Emlékeztek-e azon időkre, mikor a patriotizmus láza oly járatlan régiókba ragadta lelkeket, akkor különben szemérmes hölgyek a fanatizmus szent őrülésével veték magukat nemzetiségük védőinek keblére. Keblükön a nemzeti kokárdával önként ajánlák bájaikat a nemzetiségért küzdőknek. És míg a férfiak életüket veték oda áldozatul, ők még az életnél is drágább áldozatot vittek az oltárhoz, s mint egykor a hit első prózelitái kénynek nevezték a mártír halált a végső kín perceiben, ők úgy a gyalázatot tarták dicsőségnek, és büszkék voltak rá. Anízia volt neve a leánynak. Ismerték őt a szerb seregek, fegyvereiket tölti, ha csatáztak, poharaikat, ha vígattak. S mila éjszakákon körüle gyülekeztek, mikor a lobogó őrtűz mellett, guszlicáját pengetve, ábrándos csatadalt énekelt a hallgató csoportnak. Jobbra-balra dűltek már az ittas férfiak, a vaddalok hangja mindinkább rekettő járta be az éjszakát, künn a kakasok az éjfél utáni első szót kukorékolák. Fölpattant ekkor az ajtó, és rajta alacsony, ragyás képű férfi toppant be honvédöltönyben, fején piros sipkával. Árulás, kiáltának a szerbek őt meglátva, szögletbe támasztott fegyvereik után ugráltak. A jövevény nyugodtan állt meg az ajtóban. Ismerjetek rám, szólas fövegét levevé. Ó, te vagy Prokóp, kiáltának a szerbek, magukhoz térve. Bátyám, sikolta Anízia, s a megismert nyakába rohancs azt magához szorítva, össze-vissza csókolá. Mi hírt hozassz a magyar táborból? Semmi jót felele az, vetkőzve átázott ruháiból s a tűzhöz közeledve. Adjatok ennem, mert reggel óta éhezem. Éle még Damjanics? Kérdezik a szerbek nyugtalanul. Él, hogy általunk halljon meg. Rettenetes ordítás követi szavait jóváhagyó tetszéssel. Ha mi nem öljük meg őt, ő fog megölni minket. Holnap ilyenkor itt lesz Jarovácon. Esküszünk, hogy nem lesz, kiálták az ittas férfiak. Én azt mondom, hogy itt kell lennie. Hogy innen odább megye már, az más kérdés. Nem, mi nem fogjuk neki megengedni, hogy lábát sáncainkon betegye. Visszaűzzük. Nem tudod, mit beszélsz. A vörös sipkások vele vannak. Mit akarsz azzal mondani? Amit úgy is tudtok. Azt, hogy ahol ők vannak, ott nincs fegyvereitek számára győzelem. Megölnélek-e szóért, ha magam nem tudnám, hogy igazat mondtál? Őket még hátrálni nem látta senki. Előttük egy sánc sem magas, egy akadály sem legyőzhetetlen. Ők nem számlálják elleneiket soha. Egyenként képesek volnának neki menni egy hadseregnek. Mint a rohanó szél, olyan az ő támadásuk, az ágyugójó keresztültör soraikon, de vissza nem tartja őket, mint nem tartaná vissza a vihart. Nyargalva rohannak elleneiknek, mire az kétszer kilőtte fegyverét, már szuronyaik alatt ledől. Vágtatva mennek az ágyú tűznek, el nem marad egy is, csak akit a golyó lesodor. Mint kőszikla állnak ki a legnehezebb lovas roham ellen, s visszaverik a szuronyaik hatalmával, mint tenger tajtékát a szírt. Kétszer fogyott el már a zászlóalj, most újra kiegészítették, és a később jövők örökleni látszanak elődeik vitézségét azoknak vörös sipkáival. Nincs köztük egy gyáva, nincs egy, ki megfutamodott volna, mikha elesik is. Nem hallod azt jajgatni a halálperceiben. Szégyen volna egy vörös sipkásnak nyögni, mikor meghal. Ilyen nép az. Miért beszéled ezt nekünk? Tán, hogy féljünk tőlük? Azért beszéltem, hogy megöljük őket. Kezdtelek érteni. Megöljük őket, de nem a csatamezőn, mikor nem is gyanítják legédesebb álmukban. Rajtuk rohanunk? Még csak azon dicsőségük se legyen, hogy a csatában essenek el. Itt a városban készítjük el számukra szicíliai éjszakát. Én kémjük vagyok, és nem is gyanítják, hogy őket kémlelem. Most is előre jöttem megtudandó, hogy üres-e e hely. Ti rejtsétek el magatokat a templomokba. Én visszamegyek, és azt mondom nekik, hogy ellent nem találtam. Ők be fognak jönni. Nem találnak a házaknál csak nőket és gyermekeket. Jól fognak mulatni. Dőzsülés után elpihennek. És nem fognak fölébredni többé. A terv jó, de nem gyanakszik-e rád az ezredes?
Nem.
Nem természete a gyanú. Egyszer ugyan szinte elárultam magamat. Előrsön valánk, ő odajött őrtűzünkhöz, és pálinkázott velünk. Egy messzei rumot úgy hajtott fel, egy hújjában, mint én ugyanannyi lőrét, s meg se hökkenté a torkát utána. Nekem szokásom, ha elandalodom, fütyűrészni. És éppen akkor az egyszer bajomra, a ma híres gúnydalt kezdtem el fütyülni, amely Zágrábban annyi verekedésre adott alkalmat. Erre az ezredes minden előszó és bevezetés nélkül úgy ütött pofon rettenetes tenyerével, hogy ahány rád szent van az ókalendáriumban, mind valamennyit egyszerre megláttam a csillagos égen. Szerencsém, hogy hirtelen magamhoz jöttem, s mintha nem tudnám, hogy miért jutottam-e kitüntetéshez, kérdezém, hogy mit vétettem. Tudd meg, fickó, felelé mennydörgő basszus hangján, hogy amit most fütyültél, amaz illír gúnydal, melyért háromszor vittam párbajt. Köszönöm a felvilágosítást, ezredes úr, Ha még valakinek elmondja, én azt is hozzá tehet, hogy amelyért egy ütéssel három fogát ütöttem ki egy embernek. Az én pofám megdagadt, hogy másnap fél fejjel magasabb voltam, mint egyébkor. De visszaadom a pofont, s attól ő egy egész fejjel lesz rövidebb. Úgy lesz, ordíták a szerbek, hosszú puskáikat verve a földhöz. Most még egy szót. Asszonyaitoknak egyet kell velünk érteni. Mikor mindjárt elnyugosznak, ők lopozzanak be az alvókhoz, vagy még jobb, készítsenek számukra dús lakomát, adjanak nekik mindent, mit szemük megkíván. Mit morogtok? Ha gyalázat az, lesz vér, miben lemoshatjátok. S ha elalszanak ölükben, szedjék el fegyvereiket, s adjanak hírt jeladással az elrejtőzötteknek. A bosszú annál keserűbb fog lenni. Szerbek tétovázni látszának. Anézia közéjük lépett, nagy sötét szemöldeit összevont a homlokán, s vadul villogó szemekkel állt meg közöttük. Mind gondolkodtok? Drágábbak a ti nőitek, mint voltam én, midőn magamat közitekbe veti? Jobban meglátszik a pirulás a ti arcotokon, mint az enyimén. S maradt hely a szégyen számára otthon a bosszúnak, az írtás dühének kell csak lakni? Nézzétek, én nem kérdezem, mivé tesz engem az ölelés, mely fajom ellenétől jő. Csak azt, hogy ez ölelés ránézve halál lesz. S ha nem lehet élni a gyalázat után, öljetek meg minket is azokkal együtt. De kényeskedő asszony szem könnye meg ne vásárolja a halálnak szánt vért. Helyeslő ordítás felelt a leány kérdéseire. Bátyja odalépett hozzá, s megfogta kezeit. Anézia. A dicsőség napjai nem messze vannak. Tiéd lesz abból egykor a legnagyobb fény. Tiéd most érte a legnagyobb áldozat. Ide fogom hozni te hozzád a sereg legjobbjait, hősöket, kik 17 csatából mindig győzelemmel tértek vissza. Ígérd meg, hogy bosszút fogsz rajtuk állni. Ígérem. Ígérd meg, hogy nem fogsz könyörülni egyen is. S ha szép volna és jó hozzád, mint egy oltári szent, nem szánnád meg. Ígérem, esküdjél meg rá. Ti vonjátok ki hanzsártokat, tegyétek keresztbe. E keresztre esküdjél, hogy nem fogsz irgalmazni nekik. El nem árulod haláluk jöttét. Elveszed fegyvereiket, s elhagyod őket aludni. Esküdjél meg! Bennem bízol a legkevésbé, hogy megesküdtetsz. Te rólad akarok legbizonyosabb lenni. Látod, a női szív gyönge, amikor ott látja maga előtt aludni, nem sejtve balsorsát, a haloványi fiút. Könnyen megmozdul benne valami szelídebb érzés. Megszánja őt, és te is nő vagy. Esküdjél! Anézia szikrázó szemekkel ránták ki baljával férje gyilkát piros övéből, és a megbántott büszkeség lángjával arcán emelé fel azt magasra, míg jobbját az éles késekből alkotott keresztre tevé. Esküszöm, csengett hangja, hogy azt, kit álma előttem ér el, e kés gyilkolja le. Prokóp sötét mosolygással mondta neki. Esküdet el ne felejtsd. Ha éjszaka lesz, én végigjárom az utcákat, tamburámat verve az ablakok alatt. Jaj, azon szerb nőnek, kit ezen hangok ébren nem találnak. S ha meghallja azt, és ellensége fegyvereit el nem rejti. Ti pedig az első harangszóra kirohantok a templomból, s mindenik megy a maga házához, s legyilkolja, akit ott talál. Aztán fölvevé kiszárított öltönyeit, s az ónos esős éjszakában eltávozott. Egy óra múlva nem maradtak a házaknál, csak nők és gyermekek. Hanem ki a bezárt templom előtt elment, Hallhatott olyszerű zúgás, minő a forrongó méhkas háborgása, vagy a tengeri csikák búgása. Ott a férfiak voltak fegyverben. Másnap délben harsogó zenével vonult be Jarovácra a magyar hat. A téli hadjárat minden sanyarúságait kiállott hat fiak örültek valahára födér alá juthatni, s annyi nélkülözés után megízlelhetni a szép asszony főztét. Gond nélkül veték le magukat mindannyian szállásaikon. Kényelmesebb fekhelyükre, mint aminőt a röggé fagyott tarlók mezeje ad. A szalma előttük a legpazarabb fényűzési cikk, úgyhogy Damjanics egyszer kivívott fényes győzelem után a harc jutalmául így magasztaló szókkal örvendezteté meg katonáit. Fiúk, ma megérdemlitek, hogy új szalmát kapjatok. A rác nők megelőző arccal nyújtának nekik ételt és italt, s a katona szeme egyebet is megkívánt, abban sem voltak fukarak. Gondolák, miért ne vigadnának ezek is éltükben ezúttal utolszor. Anézia laka előtt egy vörös sipkás hadnagy állott meg öt közlegényével. Prokóp vezette őket idáig, ki ismét honvéd öltönyben a többi közé keveredett. Szép magas szőke ifjú volt a honvéd hadnagy, széles nagy vállain karcsú derekán feszesen volt összekapcsolva a piros zsinóros mente. Napbarnított arcának merész lovagias kifejezést adott a kicsapott bajusz és a spanyol szakál. Fején kis piros föveget viselt, félrevágva. A legények minden kérdezősködés nélkül helyet foglaltak a konyhával lobogó tűz körül, míg a hadnagy az átelleni szoba ajtaján zörgetett be. Anézia kinyit előtte, és a hadnagy belépett. Amint egymásra néztek, az ifjú, az öröm, a lány az ijegység hangján mondták ki egymás nevét. Anézia, Nestor! Az ifjú hévvel ragadá meg a leányka kezét. Te itt, édes Anéziám! 2 év óta nem látod bújdosó csillagom! Leány reszketett, mint a déli báb, és elfehéredve susogál. Te Kossuth katonája vagy! Nem Kossuth él lelkem, az országé és a tiéd, és azzal átölelte a leányt, kebléhez szorítá, összecsókolta, mint szokta volt 2 év előtt. A leány reszketett, mint a déli báb, nem merte az ifjúnak megmondani, eredj, ne csókolj, én nem vagyok a te kedvesed többé, eredj, ne csókolj, én nem vagyok az epedő, sóhajtozó leányka többé, én a te halálod vagyok. Titkon átkozta magában egykori szerelmét, majd az esküt, melyet a múlt éjjel adott, s a vak esetet, amely szerelmét és bosszúját egyházba hozta össze. Futott volna örömest, menekült volna rémülete elől, de a szerelmes ifjú nem bocsájtá, s a múlt üdv emléke jogot adott neki az új örömökre. Mondta volna neki örömest, hogy fusson onnan, de esküje elnémítá. Ha szól rokonait, ha hallgat, első szerelmesét öli meg. Átkozott vérbe fogja mártani kezét, akármit tegyen. És eszébe jutott a dühött davúria, melynek minden refrénje vér. S reszketett és gyötörte kétségbeejtő láz, s míg kedvese özönlő csókjai boríták el arcát és kebleit, belül a szíve úgy fájt, úgy reszketett. Az ifjú ölébe vonta őt szerelmesen, nyaka körül fűzé ideges karjait. Künn a tambura hangjai zengtek végig az ablakok alatt, mindig enyészetesebben járva végig az utcákon házról házra. És eszébe juttatva a szerb nőknek, hogy az írtás vérengző órája nem messze van. Ne aludjatok! Leszállt a hosszú téli éj csillagtalan egével. Már ki van vonva a fegyver, mely álmaikat a halállal összekösse. A honvéd fegyvere mellett, a huszár lova mellett alszik, de orzó kezek földet tömnek a puskába, és a lovakat lenyergelik. Tán így nem veheti majd hasznát azoknak. A szerelem boldog álmát alussza Nestor is kedvese keblé. Karjai átölelve tartják a szép lányt, ki ébren van, s nézi a balsorsát, nem sejtve alvó arcát mereve. Már 2-szer zengett végig az utcákon a bal jelintő guszlica hangja, legsiralmasabban döngve a lány ablaka alatt. Kétszer iparkodott az kifejleni az ifjú karjaiból, mindannyiszor felébreszté mozdulata által az őt ölelve tartót, s az még szorosabban fűzélyült keblére. A tambura harmadszor is végigpengett az ablak előtt, minden hangja egy-egy kísértetként futott át a lány szívét, szemrehányó szóval, hogy még nem fegyverzé le a házánál alvókat. Az ifjú hős nyugodtan hajtá le fejét a lány keblére, mintha azon kebelben még most is a gyönyör angyalai laknának egyedül, nem sejt vagy feje alatt, az akadozva dobogó szívben, a gyűlölet vérrel táplált démonainak egész légiója van elrejtve. A leány néma iszonyattal nézte az alvó arcát. Oly nyájas volt az, oly mosolygó, oly szeli. Ha egy vonása lett volna rajta a vad bosszú vágynak, meghagyta volna őt ölni. De így mosolyogva, így boldogan nem nézhette őt azon gondolattal, hogy az ő keblén fogják azt egy perc múlva legyilkolni. Az ifjú álmában egyes szavakat suttogott. Anézia, szerelmem. Ha egy hangot ejtett volna ki, amely a csatáról vagy dicsőségről szól, melyből gyaníthatá, hogy most háborúval álmodik és faja vérében gázol, tán önmaga verte volna szívébe gyilkát, de az ifjú nem szólt egyébről álmában, csak szerelméről, csak kedveséről. A magyar csak a csatában katona. Otthon szerény munkás polgár, íróasztalánál kedélyes költő, kedvesénél hőszívű szerelmes, borasztalnál vígkedvű cimbora. Csak a csatamezőn hős, csak ott oroszlán. Kedvese ölében nem jutnak eszébe csatái. Viszont a csatában sem jut eszébe a kedvese. Már közelgett a vér áldozatra kitűzött óra. A harmadik guszlica szó is elhangzott az utcák során. A leány kétségbe se vonta ki ruhája alól rejtett tűrét, s azon gondolkodott, hogy ne önszívébe verje-e azt. Elárulja-e azt embert, ki őt annyira szereti? Vagy elárulja rokonait, kiket annyira szeret? Azoknak bosszút esküdött, ennek meg szerelmet. Ha ezt megmenti, azok vesznek el. Ha azok győznek, ennek kell meghalni. Hirtelen megkondult az éjféli harangszó. Ne aludjatok! Egy perc alatt iszonyú lárma támad, vadordítással rohan a dühött vérszomjú népa mélyen alvó házakra. Az ajtók nyitva. Fuss! Mensd magad! Sikolt fel a leány kedvesét fölrázva álmából, s fél őrülten térre esik, kiejtve az ifjú fegyverét kezéből, melyet még az előbbi percben el akart rejteni. Fölugrik az kardja, az első, melyet kezébe vesz, a másik a vörös sipkája. Csókról álmodott és kardzörgésre ébredt. Fuss innen, kiállt a leány, a földről fölemelkedve, hosszú felbomlott haja a földet sepli, fehér ruhája rosszul rejti termete kecseit. El vagy árulva, fuss innen, jókor. Az ajtó betöretik. Vörös fákja fénynél dühött arcok jelennek meg, kardok, handzsárok villogása látszik. Ne bántsátok őt, sikolt a leány, őrült erőszakkal rohanva a támadók fegyverei közé, és a legdühösebbet köztük testvérét Prókópot átöleli könyörökve. Vesz el hitvány esküszegő, kiált az, s a leányt eltaszítja magától, hogy az tántorogva rogyik le az ifjú előtt. Vesz el, minden szerb nő megtette kötelességét, csak te árultál el bennünket, ki megesküvél. Nem hagyom őt meggyilkolni, sikolt a leány, testével fedve az ifjút. Őrült voltam, midőn fogadást tettem előttetek, s őrült vagyok most, midőn ellenállok ti nektek. Nem fogjátok őt megölni, mert én őt szeretem. Nyomorult. Te akarod őt szeretni? Miután lába kapcája voltál az utolsó szerbnek, takard el arcodat, és menj az útból. Csak holttestemen át fogtok hozzájutni, mondta a leány, s amint ott érdepelt, Védve nyújtál ki két karját a támadó tömeg ellen. Az ifjú egy percre kábultan állott meg érzelmei rohamában. A leány, kit ő annyira szerete, aljas eszköze halálos ellenségeinek. A világ elborult előtte gondolatra. Gyertek hát, kiállta elförmedve. Nem áll utatokban semmi. S karját markolatig döfte a leány keblébe, és azután megforgatta azt feje fölött, hogy a vércseppek a szerbek arcára hultak róla. Vércseppek akkor, perc múlva nehéz égető sebek. Az ifjú bosszúja oroszláni dühével ronta ellenei közé, és már kettő feküdt halva lábainál, és ő még sebet sem kapott. E percben hangos éjjel kiáltás hangzik odakünt. A csatázók közé új viaskodók jöttek az öt közlegény, kik pőrére vetkezve, de fejükön vörös sipkájukkal jöttek hadnagyukat megmenteni. Iszonyú csapásokat osztva a puska agyával, utat törtek a szerbeken keresztül hadnagyukig. Ott azt közrevették, szuronyt szegeztek, és egy perc múlva nem volt szerb a szobában. Az utcákon ekkor már verték a nagy lármadobot. A zajra felriadt legénység felkapta fegyverét, s pőrén, mint alut rohant ki az utcára. A huszárok nyergeletlen lovaikra ugráltak fel, a csoportozók rögtön csataoszlopot formálva ruhantak végig az utcákon szurony szegezve, s minden lépten szaporodva új csoportozókkal. Egy lövés sem esett részükről, csak a szurony dolgozott. Mint ellenállhatatlan vihar rohant végig a legzajosabb utcán a piros sipkás sereg. Előtte elfogyott az ellen, mögötte megszűnt a csata. Élén a szőke ifjú hadnagy vérengző szavakkal bíztatva, nálánál nem kevésbé bátor harctársait. A rácok torlaszait elfoglalták, az ellenállókat leöldösék, templomukba üszköt vetettek. Rémes éjszakán égő város vérpiros fényénél iszonyúan folyt tovább a csata. A rácok erejüket terv szerint szétszórva eleinte urai voltak a csatatérnek. Később azonban a magyarok csapatjaikat összeszedve rettentően fizették vissza a kölcsönt. Reggelre a városon kívüli mezőn mind együtt voltak a magyar seregek, rendben sorakozva. Együtt voltak a rácok is a városon belül halva, szétszórva utcákon, udvarokban. A város szörnyű füsttel égett a megholtak felett. Kardjára támaszkodva, szomorúan nézett Nesztor a vöröslő lángba. Kérdezhették, nem felelt semmi kérdésre. Az ezredes egy ingben gatyában jött szemlét tartani az áruló csata után serege felett, csak amint ágyából lobrára vetette magát. A sereg maga is pőre volt nagy részt, s valamennyi akkor vette észre, hogy fegyvere földdel van befolytva. Csatában a magyar nem igen használja a lövöldözést. Mikor az ezredes a 9. zászló alja piros sipkások zászló alja elé ért, minden hosszú dikció helyett levette azelőtt süvegét, amit később a diplomaták nem rösteltek tőle eltanulni. Amit meglátta a hadnagyot vitéz csatája után búsan és leverve, szívesen kérdé tőle, tán sebet kaptál, jó fiú, hogy oly halovány vagy? Azt felelte az, s kezét szívére szorítá. Hozd ide a sebet, bekötöm, hadd gyógyuljon meg, szólt az ezredes, s feltűzi az ifjú szíve fölé a vitézség érdemjelét piros szalagon az ezüst koszorú. A szem sebére mi adhatna más írt, mint a dicsőség. Gyógyította is az az ifjú sebét, lassan-lassan hegeszteni kezdé, de csak mégis legjobban meggyógyítá azt a halál. Szőnynél elesett. Egy szó, egy sóhajtás nem jött ki ajkáról, de annál több vér jött ki négy sebéből. A dicső harcmező lelte ki lelkét egy sóhaja nélkül a bőz fájdalomnak. Szégyen lett volna egy vörös sipkásnak nyögni, amikor meghal.